Bozen hitu kutra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense a papnevelés jelenéről és jövőjéről beszélt. Mihály Bártos Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról szólt. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az államfőhöz fordulom Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését és tartalmazó törvényt. Tájékoztatta a távirati irodát a Mi Hazánk frakció vezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros.
Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébánosi éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a cisztercieknek és Egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, és ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt. Akár tetszett nekik, akár nem, már az ellenlábasoknak. És hát ugye debreceni Imre Sixtus plébánosi éveiről javarészt csak a visszaemlékezők emlékei azok, amik információként szolgáltak számomra. Például Kilián Istvánnénak vannak kiváló visszaemlékezései erről, rádióinterjú formájában, illetve nyomtatott formában is megjelent. De mindenféleképpen Hervai Ferenc Leventéről szót kell ejteni, aki ekkor ugye Debreceni Imre Sixtus beosztottja volt tulajdonképpen a plébánián, és hát egyik nagyon-nagyon fontos kvázi reformjuk ahhoz képest, ami volt előtte a Szent Bernárdban, a templom fűtésének a megoldása. Ezt is ugye a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy két hatalmas kályha fűtötte ekkor a Szent Bernárd templomot, és szénnel fűtötték, az egyik toronynak az alját használták állítólag széntárolónak. Ezt majd megerősítik, vagy megcáfolják, én tényleg csak a visszaemlékezésekre tudok hagyatkozni. És ez mire is volt jó? Tulajdonképpen arra, hogy a legvadabb téli időszakban is az idősek, illetve már a gyengék betegek is eljutottak a misékre, és hát ugye nagyon-nagyon fontos volt a gyermek, ifi és felnőtt énekkarnak a megszervezése, itt nagyon-nagyon nagy szolgálatot tettek azok az angol kisasszony, szerzetesnők és növendékek, akikről majd a későbbiekben lesz szó, és hát megindul a templomi hittanoktatás különböző korcsoportokban, erről is majd a későbbiekben fogok pár gondolatot mondani, és hát a ciszterci obláció, ami egy nagyon-nagyon komoly szolgálat, ugye tulajdonképpen a civilek, a hívek vállalják azokat azt a fajta lelkiséget, amit a ciszterek képviselnek, a ciszterciek képviseltek ekkor, hát a legvadabb diktatúra időszakában mondhatni. És hát ugye a plébániai könyvtár, ami a hívek adakozásából jött létre, állítólag tényleg zsákszám kerültek be könyvek a plébániára, és azt szabadon lehetett használni. És hát maguk a kirándulások, amik tulajdonképpen a cserkész hagyományokra vezethetőek vissza, és hát 3-400 fős vonatos kirándulásokat szervezett Sixtus atya, ugye ilyen filléres vonatokkal mentek tulajdonképpen a Bükkbe, Bélapát falvára, Lilafüredre, és hát ugye egy szervezett programok voltak, meg volt ennek a lelkiségi része, a kirándulás, a cserkész hagyományokra építő része, és hát ugye az erős karitász munka. Tulajdonképpen Sixtus atya kerékpáros missziót hajtott végre a városban, ha úgy tetszik, ugyanis ismerte a híveit, ez nagyon fontos, és a rászorulókhoz kiárt, tüzelőt vitt nekik, lelki egyensúlyukat próbálta karbantartani, most csúnyán fogalmazva, tulajdonképpen internált családokhoz járt ki, úgyhogy tényleg ő ismerte a híveit, és egy nagyon erős karitász munka jellemezte az ő munkásságát, és itt tényleg fontos Hervai Levente munkásságát még kiemelnünk mellette. Amit még fontosnak tartok az az, hogy tulajdonképpen itt ez egy önszerveződés volt. Ugye az állambiztonság igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy itt a budapesti, főleg az illegális időszakban, 1950 után itt a budapesti illegalitás mondta meg, hogy mi fog történni. Ez nem igaz. Tehát az állambiztonsági dokumentumok is abban az irányban mutatnak, hogy itt a ciszterci és a cserkész hagyományokra épülő közösségszervezésről volt szó, semmiféle összeesküvésről, cselszövésről és egyebekről, tehát a források inkább ezt bizonyítják. Itt ugye mire tudunk támaszkodni? Hát ugye Hervai Ferenc Levent 1961-es kihallgatására. Ő idézi fel ezeket az időszakokat, illetve olyan kivonatokra, amiket az állambiztonság keletkeztetett az 1950-es évek első felében, a dossziékat megsemmisítették. Ugyanakkor a kivonat megmaradt, mert a 60-as évek dossziéba átpakolták őket másolatba. Tehát ennyit röviden az állambiztonsági források hátteréről, meg azok hiányáról. A fakultatív iskolai hittanoktatás bevezetése 1949-ben egy fontos fordulópont, egy újabb konfliktus forrás. A belvárosi iskolákban óriási volt a feszültség 1949-re, hiszen olyan ciszterci atyák jártak át hittan tanítani, mint Hölvényi György Alf. Például, de Holzer Gyula, aki ugyan nem, tudomásom szerint nem volt ciszterci, de ő is hittanoktatást végzett ezekben az iskolákban, átjártak, és hát jó viszonyt ápoltak az ideológiai átállásra oda tett iskolai igazgatókkal. Például ugye Csanád Vilmossal, vagy Lénárt Jánossal. A feszültségek egyébként 1949-re tényleg pattanásig feszülnek, ekkor van ugyanis Sztálin 70. születésnapja, az iskola tele van különböző díszekkel, Sztálin Rákosi arcképekkel és a munkásmozgalom egyéb nagy alakjaival, idézőjelek között emlegetem, és hát ugye a diákok letépkedik ezeket a fali újságokat, eltűnnek, és közben az iskolai hittanoktatás gimnáziumban néhány osztályban 70%. Ami egy brutális arány ahhoz képest, hogy az 50-es években mi történik, majd mindjárt mutatok pár diagramot, hogy mi volt a városban az 50-es években a hittanoktatással. És hát a Városi Diákszövetség, az Állambiztonság és az iskolák pártosabb tanárjai is akcióba lépnek, és ennek az akciónak a vége az 1950. április 14-i internálási akció, ekkor ugye a felsorolt iskolaigazgatókat, illetve hittanoktatókat internálják, ugye először Kistarcsára, aztán például Csanád Vilmos raboskodott a hírhet Recski kényszermunkatáborban is, és ők ugyan egy idő után szabadulnak, de sokukat megtöri ez a fogság, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes a két iskolaigazgató pozíciója, akik tulajdonképpen MDP, tehát Magyar Dolgozók Pártja pártagsággal rendelkeznek, ugyanakkor kifejezetten jó viszonyt ápolnak ezekkel a ciszterciekkel, és motiválják a hittanoktatást az iskolában, holott totálisan az ideológiai átállás lett volna az ő feladatuk. Ez is a ciszterci lelkiségnek a továbbélését bizonyítja, azt gondolom. Felhívnám a figyelmet Egerre, körülbelül 70 tanuló járt iskolai hittanra az 1951-52-es tanévben, és a gimnáziumokból teljesen eltűnt a hittanoktatás. És ekkor, illetve a szerzetes rendek működési engedélyének megvonását követően kezdődik meg, de lehet már ezelőtt is megkezdődött, de nagyobb arányban, ekkor kezdődik meg a magánházaknál történő hittanoktatás erősebb formában, hiszen az iskolában erre már nincs tér, a magánházaknál pedig bizalmas környezetben ez tud mégiscsak zajlani. És hát ugye az illegális ifjúsági munka, ez nem véletlenül van idézőjelben, ezt ugye az állambiztonság frazeológiáját vettem át. Az állambiztonság koncepciója az volt ezzel kapcsolatban a 60-as években, hogy a ciszterek itt egy elitnevelésbe kezdtek egy esetleges rendszerváltás után. Ez ugye nyilván egy koncepció, amit az állambiztonság fabrikált, de ugye mi tudjuk azt, hogy ez a cserkész és a ciszterci lelki hagyományokból eredt ez a fajta ifjúság, pasztoráció és hittan oktatás. Ugye beszéltem a szerzetes rendek működési engedélyének megvonásáról, és hát innentől kezdve már tényleg illegális formában történt mindez, viszont az fontos megjegyezni, hogy a Szent Bernát templom ciszterci vezetés alatt maradt ezek után is, de ugye sokan létszám felettinek minősültek, és tulajdonképpen polgári szakmát kellett vállalniuk ezeknek az embereknek, akik eddig mondjuk oktatással foglalkoztak. Ez fizikai munkát jelentett a legtöbb esetben, ugye ezt megtapasztalta Sixtus atya is egyébként 1951 után. A templomi munkaközösség legalábbis Hervai atya vallomása alapján 1951-ben a következőképpen állt fel. Ugye Hervai Levente a fiúk hittanoktatásával foglalkozott, Szabó László lányokéval, és Szigler Ábel pedig nagyon kicsi gyerekekével. Én úgy tudom, hogy óvodás hittan is működött ekkor a Szent Bernátban, ami abszolút unikális volt ezekben az években, és Debrecen Imre Sixtus végezte az első áldozás előtt állók felkészítését, legalábbis 1951 nyaráig, amikor is Capik Gyula egréjesek nyilvánvalóan állami nyomásra beszünteti ezt a nagyon komoly szerveződést. Azt ugye nem szabad elfelejteni, hogy 1951-ben jön létre az Állami Egyházügyi Hivatal. Jelennek meg az Állami Egyházügyi Hivatal meghosszabbított karjaiként azok az egyházügyi titkárok vagy és püspökségi megbízottak, akik a vallásfelekezeteket ellenőrizték, illetve a püspöki érseki paloták működését felügyelték, tulajdonképpen kezelték a pecsétet, bontották a postát, és sajnos muszáj ezen a lapon emlegetni azokat a békeaulistákat is, akik alacsony egyházi pozícióból hirtelen nagyon-nagyon magasra emelkedtek, és hát tulajdonképpen ők felügyelték azokat a főpásztorokat, akik adott esetben renitenskedtek, vagy renitenskedhettek. Capik mellé is be volt egy ilyen osztva. Capiknak nyilván a megítélése az szerintem a mai napig nincsen helyre téve, és azért ez fontos lenne, hogy a történeti irodalom is ezt valahogy helyre pakolja. Na most ugye beszéltem az angol kisasszonyokról, Weber Etelka, Balázs Magdolna és Wolski Gizella szerzetes nők támogatásáról. Ők egyébként hitoktatást végeztek későbbiekben házaknál is, és hát ugye Ambrus Adrien, Barci Erzsébet és Kövér Erzsébet ekkor növendékek voltak, ők is segítették debreceni atya munkáját. Tulajdonképpen 1951-ben távoznia kellett debreceni atyának a plébánia éléről, és ekkor tapasztalja meg a fizikai munka és a rendőri felügyelet alávonásnak a kihívásait. Az Egri Kertészeti Szövetkezetben kezd el dolgozni, tulajdonképpen napszámosként. Muszáj volt neki, a város nem hagyhatta el, nem költözhetett szabadon, nem tarthatott otthon telefont, tehát számos megkötés nehezítette az ő életét. Mindennek ellenére ez a nagyon komoly kerékpáros missziója, ez megmaradt. Tulajdonképpen, ha kellett havat, ment takarítani olyan emberekhez, akik már erre képtelenek voltak, és hát nyilván a magánházaknál az ifjúság lelki vezetése az tulajdonképpen megmaradt, és eljutunk ahhoz a tragikus időszakhoz, ami nagyon sok mindenkit foglalkoztat a mai napig, ugye Debrecen Imre Sixtus halála. Ugye ezt többször említettem, hogy kerékpáros missziót végzett a városban, tehát tulajdonképpen ő a legvadabb télben is kerékpárral járta a város utcáit. 1953 végén kettőgázolási kísérlet volt a visszaemlékezők szerint ellene, Az egyik egy teherautó, a másik egy személyautó volt, legalábbis a visszaemlékezések fényében ezt lehet mondani. És a második gázolási kísérletnél a bicikli teljesen tönkrement, és ekkor az állambiztonsági források szerint Ambrus Adrián adta neki kölcsön a biciklit, és állítólag ezt az aktatáskát is, amit megtaláltak nála a gázolás után. Majd erre még kitérek itt az előadásom végén egy picit bővebben. Ugye a hittanoktatás továbbra is látogatta mindannak ellenére a magánházaknál, amit ugye ekkor már ugye az angol kisasszonyok végeztek, ő állítólag tényleg csak megjelent, családokat látogatott, megkérdezte, hogy ki hogy van, mi hangzott el, megkérdezte a gyerekeket az elhangzottakról. Tehát tulajdonképpen ő járt-kelt a városban, és egyfajta ilyen nagyon komoly lelki szervezője volt ennek a közösségnek. És hát egy családlátogatásról tartott hazafelé a Malom utcába, akkor a Malom utcán lakott ismereteim szerint, ezt is az állambiztonsági dokumentumokból tudom, amikor is február 21-én egy autó halálra gázoltam. Na most ugye az autónak a minősége sem megerősített, bizonyos visszaemlékezők katonai járműre emlékeznek, mások AVH-s gépkocsira, kiskatonára, AVH-sra, ittas, nem ittas fiatalra, tehát ezeket történeti kútfőkkel én nem tudom alátámasztani, viszont a szándékosság az, én azt gondolom, hogy majdnem biztos két gázolási kísérlet után, viszont tényleg ezt se tudom alátámasztani, viszont azt tudom, hogy a gázolót azt felmentették, legalábbis erre mutat minden jel, és ugye itt a táska és a bicikli egy politikai tiszttől kért, egy állambiztonsági tiszttől kért útbaigazítást Ambrus Adrián, nem tudom, hogy titkos minőségében történt ez a beszélgetés, vagy sem, mármint a tisztel, de ő kért útbaigazítást, hogy hogyan tudnak kártérítést követelni, hiszen az aktatáska az övé volt, illetve a bicikli is. Ugye itt egy rendőrtiszttel beszélgetett, de én nem tudom, hogy tisztában volt-e azzal, hogy ez egy rendőrtiszt volt, vagy sem. Tehát, hogy fedésbe beszélt vele, vagy tényleg tudott mindenről. Azt a házat biztos, hogy figyelték, ahol élt, és arról jelentések születtek, abból csak minimális maradt meg sajnos, de innen tudom, hogy a bicikli és a táska is jó eséllyel kölcsönbe volt nála ebben az időszakban, és hát a politikai rendőrség szerepét és élénk érdeklődését jelzi az is, hogy már másnap házkutatást tartottak nála, viszont a Sixtus atya bizalmasai gyorsabbak voltak, és összeszedték a holmiát a lakásáról. Itt ugye Ambrus Adrián, Barci Erzsébet, azok a szerzetes nők és növendékek a Hegyi Gábor kapisztrán kérésére szedték össze ezeket a nyomtatványokat. Nem kell itt nagyon komoly dolgokra gondolni, olyan egyházi sajtóanyagokra, amikre nem volt engedélyük. De itt lelkiségi szövegekről van szó, ugye mindent engedélyeztetni kellett az Állami Egyházügyi Hivatal abban az időszakban, és hát sok mindent cenzúrázott. És hát ezeket az egyházi lelkiségi iratokat, irodalmat, ez csak így lehetett abban az időszakban terjeszteni, ha nem akarta kitenni magát az ember különböző procedúráknak. Úgyhogy ezeket az anyagokat átmentették, a politikai rendőrség nem talált semmit, és hát a temetése is nagyon rejtélyes körülmények között zajlott. A család ide utazott, ha jól tudom, Zala megyéből és más messzi megyékből, majd egyszerűen közölték velük, hogy a Sixtus atya holttestét Székesfehérvárra szállították, azért, hogy a családnak a dolgát megkönnyítsék az utazással. Hát szólhattak volna hamarabb is, ha ez így lett volna, én azt gondolom. Viszont Székesfehérváron temették el, hát valamikor a 70-es években exhumálták, és a ciszterci templomba helyezték végső nyugalomra.
Dr. Gál Máté történész levéltáros, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. Thank you.
Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá. És nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig Önöket?
Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Bethesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, a Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőnk volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason. Ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorálpszichológia. Pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam egy, ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind fel kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amikor hetekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korba vagyok. Az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim, azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedében kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézzel nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárándósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek, anyagcserezavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg, és ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy, tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
De ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenyben voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán is. Akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velkei Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást. Tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy tér meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt így igyekszem észrevenni. Nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kálvin téren ugye mindig úgy biztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás az egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb, tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy, aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát van, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyenesen abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem vissza nyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.